Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa szeptember 6-ára szombatra tűzte ki Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását. A szertartást Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek végzi, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata. Az 1945-ben litéren vértanú halált halt Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását eredetileg április 26-ára tervezték, de Ferenc pápa halála után elhalasztották az új pápa megválasztásáig. Udvardi György veszprémi érsek videóüzenetében kiemelte, az ünnepet szeretnék a korábban megtervezett módon megtartani. Mint mondta, a hívek az elmúlt időszakban együtt készültek imádságban, tanúságtételben és Bódi Mária Magdolna krisztusi példájának tanulmányozásában a boldog elvatásra. Ezt a lelki készületet most tovább folytatjuk, még nagyobb reménnyel és örömmel. A boldog elvatás pontos helyszínét és a további részleteket később közlik majd a szervezők, tette hozzá Udvardi György veszprémi érsek. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye újabb konkrét lépéseket tett a vízhiány és az asszály elleni krízis enyhítése érdekében. A tavalyi sikeres kútfúrásokat követően a közelmúltban két új kutat adtak át vízhiányos nigériai településeken, így több száz család ivóvíz ellátása oldódott meg. A kutak fúrását Palánki Ferenc Debrecen-Nyíregyházi megyés püspök támogatása tette lehetővé. A kiválasztott helyszínek a legsúlyosabban érintett régiók közé tartoznak. A létesítmények a Szent Erzsébet kút nevet viselik, ezzel is hirdetve a magyar szent örökségét és a keresztény szeretett szolgálat üzenetét. Július 26-án jubileumi zarándoklatot és ünnepséget szervez a Magyar Pálos Rend, a Pécs melletti Jakab-hegyi kolostor alapításának 800. évfordulója alkalmából. A pálosok szeretettel várnak mindenkit az ünnepségre. A Pécs mellett fekvő Jakab-hegyre családos, gyalogos és buszos zarándoklatot is szerveznek. A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ugyanis a létszámkorlát 200 fő. Csalók élnek vissza a gondosóra és az egyik hazai mobil szolgáltató nevével, ismeretlenek megtévesztő e-maileket küldenek ki, hívta fel a figyelmet a problémára Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. Közlése szerint ezekben nem létező számlatartozásokra hivatkozva próbálják rávenni a címzetteket arra, hogy bankkártya adataikat megadják. Fontos tudni, a gondosóra szolgáltatás minden 65 év feletti állampolgár számára ingyenes, ezért soha nem küld befizetési felszólítást, írta Nyitrai Zsolt. Több mint 80 millió forint támogatást nyertek el három pályázati kiíráson a magyarországi román közösségek, jelentette be a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Gyulán. Soltész Miklós az Országos Román Művelődési és Közösségi Házban tartott sajtótájékoztatón kifejtette, a civil szervezetek számára kiírt pályázaton 11 településről 22 pályázat kapott támogatást 22,7 millió forint értékben. A közel-keleti helyzet sajnos eszkalálódik, Irán erőteljes rakétatámadást hajtott végre Izrael több nagyvárosa ellen, mondta Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. Hozzáfűzte, a támadás hullámot követően telefonon beszélt a Tel Avivi nagykövettel, aki arról tájékoztatta, hogy a nagykövetség minden munkatársa és családtagjaik is épségben vannak. Végül a vasárnapi időjárásról. Túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható, többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
Megjelent az új ember június 15-i száma. A tartalomból. Istennek mindenkivel terve van. Hálaadó Szentmise 14. Leó pápa megválasztásáért Budapesten. A boldogságért meg kell küzdeni. Együtt a közösségek ünnepén Esztergomban. Kezdjük szívünkben a változást. Hazánk felajánlása Jézus Szentsége szívének és Mária Szeplőtlen szívének. Életünkkel teszünk tanúságot Krisztusról. A Nyíregyházi Egyházmegye Máriapócsi zarándoklata. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. június 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Monde Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Musica Aulica Együttes és a Budapesti Kamara Opera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában! Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigányéttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Színes programok várják Egerben az érdeklődőket június 21-én a Múzeumok éjszakáján. Az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpontban 19 órakor a szentévi római zarándoklatról, 20 órakor egy különleges egri festményről szóló előadás lesz. A Bazilikában 20, 21 és 22 órakor orgona koncerttel kezdődő tárlatvezetést tartanak. Az Egri Érseki Palota és a pincerendszer bejárására 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Valamennyi program látogatása előzetes regisztrációhoz kötött. Időpontfoglalás személyesen lehetséges, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Reklámot hallottak. Szentek, szentéletű emberek.
Árpádházi Boldog Jolán, szerzetes nő. Magyarországon született 1235-1239 között valamikor, meghalt Gnieznóban 1298. június 11-én. 59-60-63 évet élt talán. Negyedik Béla magyar király és a konstantinápolyi császári családból való Laskaris Mária leánya. Még a tatárjárás előtt született. A magyar szentek nagy és élő koszorúja vette körül. Nagynényei Árpádházi Szent Erzsébet és prágai Boldog Ágnes. Nővére Szent Kinga, húga Árpádházi Szent Margit, unokatestvérei Boldog Gertrúd és Boldog Szalóme. Körülbelül 5 évet tölthetett Magyarországon, majd szülei Krakkóba vitték, ugyanis Kinga nővére feleségül ment Boleszláv lengyel királyhoz, és Jolánra is ő vigyázott. És itt, lengyel földön, szentéletű testvérében ő is megtalálta a keresztény példaképet és az igazi női ideált. Úgy rendelt az isteni gondviselés, hogy 1256-ban felesége lett a Kaliszi és Gnieznói hercegnek, Boleszlávnak, akire a nép a Jámbor mellék nevet ragasztotta. Esküvőjük Krakkóban volt, utána Nyugat-Lengyelországban telepedtek le. A hűséges feleség és szentéletű édesanya minden tekintetben odaadó társa és támasza volt férjének 23 éven keresztül. Igazi királyi lélek volt, aki tudott alkalmazkodni férjéhez. Nem vitatkozott, és nem védekezett akkor sem, amikor rosszakarói ellene és az egyház ellen izgatták férjét. Istenben bízott, aki megsegítette és igazolta. Szentségi házasságát Isten 3 gyermekkel áldotta meg, Hedviggel, Annával és Erzsébettel. Jolán volt az, aki szívükbe oltotta Isten és az embertársak szeretetét saját példájával. De közismert volt jótékonyságáról, különös szeretettel gondoskodott az árvákról, a betegekről és a szegényekről. Ugyanakkor nem feledkezett meg a lengyel és a magyar hazáért fölajánlott önmegtagadásokról és vezeklésekről sem. 1279-ben meghalt Boleszláv. Utána Jolán elosztotta vagyonát rokonai és egyháza között, majd visszatért Krakkóba, a királyi udvarba, Kinga nővéréhez. Ám hamarosan ő is özvegy lett. Ekkor mindketten bevonultak az Ószandeci Clarissa nővérek otthonába, ahol 12 évet töltöttek Isten boldog szeretetében. 1292-ben meghalt Kinga is. Akkor Jolán átment a férje által épített gnieznói apácák kolostorába, és társai apátnőjükké választották. Úgy élt, mint mindenki szolgálója. Alázatos volt, és eltitkolt szenvedésein keresztül egyesült a szenvedő Krisztussal, aki neki többször is megjelent. Halála napját előre megmondta. Nővérei szeretetétől körülvéve 1298. június 11-én halt meg. A kolostor házi kápolnájában helyezték nyugalomra. Tisztelete halál után azonnal megindult. Sírját sok zarándok látogatta, és ott testi-lelki gyógyulást nyertek. 1631-ben indították el boldoggávatását. 12. Leó pápa 1827. szeptember 22-én engedélyezte, hogy rendjében az apácák megünnepeljék a nevét. Később kiterjesztette ezt egész Lengyelországra. A lengyel nép Boldog Jolánt örökre szívébe zárta. Zsolozsmás könyvünkben Árpádházi Boldog Jolán szerzetesnő emléknapján Pázmány Péter bíboros szentbeszédéből olvashatunk egy részletet. Ebből is csak néhány gondolatot emelek most ki. Nincs nagyobb gazdagság, mint a jóság. Erről prédikált Pázmány Péter bíboros. Éppen Boldog Jolán ünnepén, akiről hallottuk, hogy mennyi jót tett betegekkel, szegényekkel. Prédikációja tehát. Mivel az emberek igen szeretik a gazdagságot, azért a Szentlélek, hogy kívánságukat a lelki javak szeretetére, keresésére és őrzésére irányítsa és édesgesse, arra tanít, hogy nincs egyéb igaz gazdagság, amely az embert valóban gazdaggá teszi, csak a jóság és a jámborság. Minden aranynál, minden gazdagságnál hasonlíthatatlanul jobb és értékesebb a mennyei bölcsesség és jóság. Ezt a példabeszédek könyvéből idézte Pázmány Péter, majd így folytatja, azért a Szentírás sokszor kincsnek, sőt végtelen kincsnek nevezi az igazi jóságot. Ezt az igazi gazdagságot nevezi Krisztus elrejtett kincsnek és drága gyöngynek, amelyért az okos árus minden külső javait örömmel eladja. Ó, ti világszerető gazdagok! Ha gazdagságot szerettek és kerestek, nincs nagyobb gazdagság, mint a jóság. A tökéletes jóságnak olyan ereje van, hogy lelki szépséget, lelki egészséget, lelki bölcsességet, egy szóval minden lelki jót szerez az embernek. Boldog Jolán ünnepén, a Szent Misében így imádkozunk. Mindenható örök Isten, te Boldog Jolánt irgalmasan kiemelted a földi jólét pompájából, és elvezetted Szent Fiat keresztjének alázatos hordozására, a kemény önmegtagadó életre. Érdemeért és közben járására add, hogy lemondva a földiekről, őszinte szívvel keressük a mennyei javakat Krisztus a mi Urunk által.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A nap verse.
Keresztúri Dezső esti imádság. Ó, milyen vakhomályba futnak, kik nélküled indulnak útnak. A kezemet nézem, leszárad. Szívem sívó homokkal árad. Valamikor kézen vezettél, szökni akartam, nem engedtél. Csend volt szívemben, és a csendben szavad szólt csak mindennél szebben. Én Istenem, hívj vissza engem. Magam maradtam, eltévedtem. Légy bátorságom, bizodalmam. Ó, légy urrá megint te rajtam.
Keresztúri Dezső esti imádság című versét Kelemen Csaba mondta el. Keresztúri Dezső Széchenyi díjas író, költő, irodalomtörténész, kritikus, műfordító, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Zalaegerszegen született, 1904. szeptember 6-án. Tanulmányait ötvös kollégistaként a budapesti, a berlini és a bécsi egyetemen végezte. 1928-ban szerzett magyar-német szakos tanári diplomát. 1929 és 1936 között a berlini egyetem magyar lektora, a Magyar Intézet könyvtárosa volt. 1936 és 1945 között az Eötvös József Kollégium magyar tanára volt. 1937-től 1943-ig a Pester Lloyd című német nyelvű napilap irodalmi, majd kulturális rovat vezetője lett. 1945-ben a Budapesti Egyetem magántanára és a Magyar Írók Szövetsége alapító tagja. 1945-től 1947-ig a Nemzeti Parasztpárt tagjaként vallás- és közoktatásügyi miniszter lett. 1945 és 1948 között az Eötvös József Kollégium igazgatója volt. 1945 és 1950 között a Nemzeti Parasztpárt tagja volt. 1948-tól 1950-ig a Magyar Tudományos Akadémia főkönyvtárosa lett. 1950-től nyugdíjba vonulásáig, 1971-ig az Országos Széchenyi Könyvtár tudományos főosztályvezetője volt. 1971-ben vonult nyugdíjba. 1982-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett. 1988-tól a Veres Péter Társaság tiszteletbeli elnökségi tagja volt. 1994-től a PEN Klub tiszteletbeli elnöke volt. Budapesten hunyt el 1996. április 30-án. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa rendkívüli jubilami katekézise. Szent Ireneusz, az egység mestere, mert összekapcsol és nem bont. Jerzy Popoebuszko, lengyel vértanú pap, megmutatta, mit jelent embernek lenni. Interjú a Sport jubileumán részvevő magyar küldöttség tagjával, Mezei Istvánnal, a magyar cigány labdarúgó válogatott alapítójával, aki életében három pápával is találkozott. Leó pápa rendkívüli katekézise. Szent Ireneusz, az egység mestere, mert összekapcsol és nem bont. Leó pápa tovább folytatja a Ferenc pápa által megkezdett szombati rendkívüli jubileumi katekéziseket. Első alkalommal most, június 14-én, szombaton 10 órakor fogadta a Szent Péter Bazilikában a sport jubileuma alkalmából főként a sportoló küldöttségeit, akik a világ számos országából, így Magyarországról is érkeztek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A béke legyen veletek, köszöntötte Leó pápa zarándokok, főként sportolók népes táborát.
Riprendono questa mattina le speciali udienze giubilari.
Ma délelőtt folytatjuk a Ferenc pápa által januárban megkezdett jubileumi kihallgatásokat, amelyek minden alkalommal a remény teológiai erényének egy-egy szempontját, és egy olyan lelki személyiségét mutatnak be, aki ennek tanúságtevője volt. Folytassuk tehát a megkezdett utat, mint a remény zarándokai, buzdított a Szent Atya. Összeköt bennünket az a remény, amelyet az apostolok nekünk kezdettől fogva továbbadtak. Az apostolok Jézusban látták, hogy az ég és a föld összekapcsolódik. Szemükkel, fülükkel és kezükkel fogadták az élet igéjét. A jubileum egy nyitott kapu erre a misztériumra, hiszen a jubileumi év erőteljesebben kapcsolja össze Isten világát a miénkkel. Arra hív minket, hogy komolyan vegyük, amit minden nap imádkozunk a mi atyánk imában, miként a mennyben, úgy a földön is. Ez a mi reménységünk. Itt van az a szempont, amelyre ma szeretnénk rátekinteni, ugyanis remélni annyit tesz, mint összekapcsolni.
Sperare e collegare.
A bevezető gondolat után Leó pápa a reménység egyik konkrét példáját mutatta meg. Az egyik legnagyobb keresztény teológus, Ireneusz lyoni püspök segít felismerni, hogy ez a remény mennyire szép és fontos. Ireneusz Kis-Ázsiában született, és azok között nevelkedett, akik közvetlenül ismerték még az apostolokat. Aztán Európába jött, mert Lyonban már kialakult a saját hazájából származó keresztények közössége. Milyen jót tesz nekünk, ha itt, Rómában, Európában emlékezünk erre. Az evangéliumot kívülről hozták erre a kontinensre, és a migráns közösségek ma is olyan jelenlétek, amelyek újjáélesztik a hitet azokban az országokban, amelyek befogadják őket. Az evangélium kívülről jön. Ireneusz összeköti keletet és nyugatot. Már ez is a remény jele, mert arra emlékeztet bennünket, hogy a népek továbbra is gazdagítják egymást. Ireneusz azonban még nagyobb kincset tud adni nekünk. A keresztény közösségen belüli tamberi megosztottság, a belső konfliktusok és a külső üldöztetések sem ingatták meg őt. Ellenkezőleg, egy széttöredezett világban megtanult jobban gondolkodni, és egyre mélyebben Jézusra tudta irányítani a figyelmét. Így lett Jézus személyének, sőt testének is az énekese. Felismerte ugyanis, hogy benne az, ami számunkra ellentétesnek tűnik, újra egységgé áll össze. Jézus nem egy fal, amelyet elválaszt, hanem egy ajtó, amely egyesít bennünket. Meg kell maradnunk benne, és meg kell különböztetnünk a valóságot az ideológiáktól. Kedves testvéreim, folytatta Leó pápa, az ideológiák még ma is eszünket vehetik, a szavak pedig ölhetnek is. A test azonban az, amiből mindannyian vagyunk, köt össze bennünket a földhöz és a többi teremtményhez.
A carne di Gesù va accolta.
Fogadjuk be, és szemléljük Jézus testét minden testvében és nővérben. Hallgassuk meg a test kiáltását, halljuk meg mások fájdalmát, amely a nevünkön szólít bennünket. A parancsolat, amelyet kezdettől fogva kaptunk, a kölcsönös szeretet parancsa.
Il comandamento che abbiamo ricevuto fin da principio è quello di un amore vicendevole.
Ez a testünkbe van írva minden törvény előtt. Ireneusz, az egység mestere arra tanít minket, hogy ne ellenkezzünk, hanem kapcsolódjunk. Nem ott van értelem, ahol az emberek elkülönülnek, hanem ahol összekapcsolódnak. A megkülönböztetés hasznos, de a szétválasztás sohasem. Jézus az örök élet köztünk, ő köti össze az ellentéteket, és teszi lehetővé a közösséget. Mi a remény zarándokai vagyunk, mert az emberek, népek és teremtmények között szükségünk van valakire, aki úgy dönt, hogy a közösség felé halad. Mások aztán követni fognak minket. Ahogy Ireneusz tette Lyonban a második században, úgy építsünk mi is hidakat minden városunkban ott, ahol ma falak vannak. Nyissunk ajtókat, kössük össze a világokat, és lesz reményünk.
Apriamo porte, colleghiamo mondi, e ci sarà speranza.
Várta a rendkívüli jubileumi kiallgatáson tartott katekézisét Leó pápa. A különféle csoportok köszöntése után Leó pápa erőteljes felhívást intézett az Irán és Izrael között kirobbant konfliktus enyhítéséért. Ezekben a napokban nagy aggodalomra okot adó hírek érkeznek. Az Irán és Izrael közötti helyzet súlyosan megromlott. Ebben a kényes időszakban szeretném megújítani a felelősségre és a józan észre szóló felhívásomat. A nukleáris fenyegetéstől mentes és egy biztonságosabb világ építése iránti elkötelezettséget a tiszteletteljes találkozás és az őszinte párbeszéd révén kell megvalósítani, hogy az igazságosságon, testvériségen és a közjón alapuló tartós békét építsünk. Senki sem fenyegetheti a másik létét. Minden országnak kötelessége, hogy támogassa a béke ügyét a megbékélés útjainak elindításával és olyan megoldások előmozdításával, amelyek mindenki számára garantálják a biztonságot és a méltóságot. Jerzy Popiebuszko atya megmutatta, mit jelent embernek lenni. 15 évvel ezelőtt Varsóban avatták boldoga a vértanú atyát, Popiebuszko atya lényével megmutatta, mit jelent olyan embernek lenni, aki hitt, aki az igazságot mondta és belsőleg szabad volt. Hangsúlyozta Pavel Knieszka, a varsói Zsoliborz negyedben lévő Boldog Jerzy Popiebuszkóról nevezett szentély szóvivője a vatikáni médiának adott interjújában. A vértanú halált halt Boldog Jerzy Popiebuszko atya a Szolidaritás szakszervezet lelkipásztora volt. A szovjet tömb első államilag engedélyezett független szakszervezete, amely Lengyelországban alakult meg 1980. augusztus 31-én. Nagy szerepet játszott Kelet-Európában, a kommunizmus összeomlásában, majd bukásában. Jerzy atyát a lengyel kommunista államhatalom ügynökei gyilkolták meg 1984. október 19-én. Megállították autóját, az atyát elrabolták, halálra verték, lábára követ kötve a Visszula folyóba dobták. Holttestét október 30-án találták meg a folyó egyik víztárolójában. Pavel Kenszka a vatikáni médiának arról számolt be, hogy 15 évvel ezelőtt Jerzy atya boldog avatása után még számos szempont szerint el lehet mélyíteni a vértanú lelkipásztor tanítását. A szentély szóvivője arról a tapasztalatáról, amelyet a boldog életének tanúival való találkozások jelentenek. A szentély szóvivője szólt arról a tapasztalatáról, amelyet a boldog életének tanúival való találkozások jelentenek. A vértanú sírját sok zarándok keresi fel, a fiatalokat különösen lenyűgözi a szolidaritás lelkipásztorának története. Ezért mondhatjuk, hogy Popoje Vuskó atya annak az időszaknak egy óriási javát képviseli, mondta a szentély szóvivője, majd felidézte Popoje Vuskó atya 1984-ben bekövetkezett vértanúsága 40. évfordulóját. A tavalyi események megmutatták, hogy Erzsi atya tanúságtétele még mindig nagyon szükséges, fontos és időszerű, ami továbbra is összegyűjti a lengyeleket a hit és az értékek körül. Minden évben rendeznek konferenciákat a fiatalok számára, amelyek nyomán megalakulnak az úgynevezett Popoje Vuskó atya fiatal csoportjai. Olyan fiatalokról van szó, akik elkívánják mélyíteni önazonosságukat. Meg akarják tanulni a boldog példájából, hogy mi is a szabadság, az igazság, és hogyan lehet elkerülni a gyűlöletet. Egy másik jel, ami azt mutatja, hogy szükségünk van boldog Erzsi Popoje Vuskó tanúságtételére, az a vértanú ereklyéire vonatkozó igény. Relikviái ma mintegy 2000 helyen megtalálhatóak szerte a világban, minden földrészen. A távoli helyek közé tartozik többek között Dél-Korea, Elefántcsontpart, Vietnám és Ausztrália, számol be a szóvivő. A zarándokok is fontosak a 15 évvel ezelőtti boldog avatás hatásait tekintve, mondta Pavel Kenszka atya. Sokan jöttek a varsói Zsoliborz negyedbe, messzi országokból is, számos csoport érkezik külföldről, többek között az Egyesült Államokból, Ázsiából és a Fülöp-szigetekről. A zarándokok azt bizonyítják, hogy azok az eszmék, amelyek szerint a boldog élt, rendkívül fontosak ma is, még közéleti és társadalmi szinten is, hiszen a nemzetközi emlékezetet formálják. Erzsi atya továbbá fontos, mint a hit tanúja a világban, tette hozzá a varsói boldog Erzsi Popoje Vuskó szentély szóvivője. Arra kérdése, hogy mik motiválják a boldog Erzsi atyához kapcsolódó eseményeket, nehéz pusztán egyetlen tényezőt megnevezni. Tanúságtétele, a vértanúságig vállalt hitel különösen inspiráló, elsősorban talán a modern világ olyan részein, ahol a vallásszabadság különösen akadályozott, fejtette ki Pavel Kenszka atya, majd megemlítette francia fiatalok példáját, akik a varsói szentélyben járva csodálkoztak azon, hogy Popoje Vuskó atya beszélt a hazájáról és a hazájára vonatkozó életideájairól. Popoje Vuskó atya örökségének kutatása folyamatosan halad előre, mutatott rá Pavel atya. Ezt bizonyítják a tudományos és szerkesztőségi kiadványok. Ezen kívül hatalmas mennyiségi dokumentum és tanúsítvány áll a kutatók rendelkezésére, amelyeket még fel kell dolgozni. Ugyancsak felfedezésre várnak Erzsi atya szentbeszédei. Pavel Kenszka megjegyezte, hogy mi mindig abban a fázisban vagyunk, amikor homíliáiban II. János Pál pápát és Wyszyński bíborost idézte. De ha mélyebbre ásunk, kiderül, hogy számos gondolata drámai tapasztalatokból fakad. Ezeket a tartalmakat még át kell tanulmányozni és tovább kell adni kortársaink számára. Pavel Kenszka a feldolgozása váró témák közül kiemelt egy érdekes szállat. Erzsi Popoje Vuskó atya sokat beszélt a félelem legyőzéséről. Arra hívta fel a hívek figyelmét, hogy a félelem legyőzése egy önmagunkkal zajló harc, ami egyben bátorságot is jelent, és kitárja a kapukat az értékek világa előtt. Boldog Erzsi atya tanításának egy másik fontos szempontja, hogy a hit a templomon kívül valósul meg, az életben, a saját méltóságunk és a mások sorsa iránti törődésben. A szolidaritás lelkipásztora kifejtette a homíliáiban, hogy nem pusztán a szentségek fognak üdvözíteni bennünket, hanem az is, hogy miként élünk és mennyire vesszük komolyan ezt az életet. Fejtette ki a vatikáni médiának Pavel Kenszka, a varsói boldog Erzsi Popoje Vuskó szentély szóvivője. Interjú a Sport jubileumán részvevő magyar küldöttség tagjával, Mezei Istvánnal, a magyar cigány labdarúgó válogatott alapítójával, aki életében három pápával is találkozott. Június 14-én a szombati jubileumi kiakatáson részt vett Mezei István, a magyar cigány labdarúgó válogatott alapítója, aki ezúttal Leó pápával találkozott. Csapata délután mérkőzött meg Rómában a pápai svájci gárda foci csapatával. Az eseményt a Szentszéki Magyar Nagykövetség és a Római Magyar Akadémia közösen szervezte. Most hallgassák meg a Mezei Istvánnal készített beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Mezei Istvánt, a magyar cigány futball válogatottnak az alapítóját és mesterét is, aki bizonyos szempontból történelmet ír, értem alatta azt, hogy egy sajátos rátekintésből a cigány válogatott edzősége meg alapítója szerepkörében ismeri az utolsó három pápát, Benedek pápát, Ferenc pápát és Leó pápát. Kedves Pista bátyám, 8 éve idősebb vagy nálam, engedd meg, hogy így szólítsalak téged. Mi köt téged a futballhoz? Mi óta?
Gyerekkoromban imádtam. A nagyapám mindenhogyan engem zenésznek akart. És csoda történt, mert én prímás akartam lenni. És nem engedtem, a fiát akartam prímásra, bőgősnek akartak engem.
Tudtál jól játszani pedig zenében?
Nem volt fülem, éliztem.
És lábad viszont volt?
Nem volt fülem, és nem akartam magamot sem leállatni, és a családot, és a zenekart.
És hogyan találkoztál a futballal?
A futball gyerekkoromtól. Úgy épültem be a helyi foci Gyöngyöspadán, a magyarok közé, hogy imádtak, mindenki vele akarta, hogy én velük focizem a kiskoromtól.
Annyira jól ment neked?
Sikerült, jól ment.
Milyen szerepben?
Én kettő szerepben játszottam, söpröket, és játszottam
vissza. Igen.
Észre kell, ugye, odafigyelsz, elfejeled, elrúgod.
Ugye az a középpályás szerep.
A középpályás szerep.
Igen.
Mindig odaértem, mikor kellett fel, mindig azt mondtam, hogy a jó játékosok ott kezdődnek, ahol nem rúgja fel ellenfelet, elveszél a labdát.
Sokat kell futni, hátul is kell lenni, előre kell szaladni.
Olyan energia volt bennem, hogy már az öcsém is rám kell vált, hogy mi szaladgálsz olyan sokat.
És aztán az ötlet, hogy te a cigány futball válogatottat megalapítod, az hogyan született meg benne?
A gondolatom abból született meg, hogy rengetegen futballoztunk cigány gyerekek a csapatokban. És akkor gondoltam, hogy jöjjön jól lenne cigány válogatott. Ez egy hadsereg, a cigány válogatott egyik, meg egy országot képvisel. Na most a világon két szó van. Magyar cigán zene, meg magyar cigán válogatott. Ezt nem tudják előni tőlünk.
Merre felé jártatok? Ugye 94-es alapítású.
Kérlek szépen, én 48 országban voltam futballozni.
Nagyszerű.
És 154 mérkőzésből 140-et megnyertünk, 4 döntetlen. Én a falumban, ahol kezdtem, már 14 évesen engedélye játszottam a nagy csapatban. Mikor oda bekerültem, tanultam, figyeltem. A nagy játékosoktól, Égiektől, hogy veszik a labdát, hova teszik. Rengeteg cigány gyerek focizott ott is. Nem is tudták, hogy cigányok azok. Én meg tudták, hogy fekete vagyok. A cigán válogatott úgy született meg, hogy hazajöttek a öcsi bácsik Magyarországra.
Puskás Ferenc?
Puskás Ferenc, igen. És mondták, mit akar, mondja Puskás, mit akarsz cigány gyerek? Mondom, cigán válogatott, csináljuk meg. Megcsináltunk valaki elmoszon.
Ez mikor volt?
Ez 1995-ben. A 94-ben kezdtük, 95-ben alakítottuk meg.
És helyileg hol született meg?
Balassagyarmaton. Öcsi bácsi mondta, hogy válogass ki te is, meg én is kiválogatom az enyémet, adlóból ezt a nagy válogatott. Megalakítottuk a cigány válogatott, kimondta.
És hogyan adódott akkor a Vatikánnal való kapcsolat?
A Vatikánnal való kapcsolat úgy alakult, hogy a Rajkó zenekart meghívták ide Vatikánba, muzsikálni.
Igen.
És én a Rajkó zenekart menedzseltem. Olyan, hogy én eljöttem Vatikánba, és akkor ugye a Benedek pápa volt. És a Benedek pápával beszélgettem. És a Benedek pápa fogadott engem, és mondtam neki, hogy szeretnék, hogy a vatikáni gárdával, a gárdistákkal játszanak. És akkor mondja nekem a székely püspök, Pista, baj van mi az, hogy 1506-ban alakultak, de senkit még eddig nem engedtek ki. Erre megszólal a pápa hozzá, és mondta, hogy adjam a szavam. Mondja neki a püspök, hogy azt mondja, hogy adja a szabadot. Mondom, mire? Hogy nagyon megvegyetek a vatikáni csapatot. Megölelt. Meg van a fegyéb is.
Hányszor játszott a svájci gárd? Tízszer.
Mind a tízszer mi nyertünk.
Mind a tízszer. Azért ők is jó fociznak?
Jó. Ahhoz képest jó futballoznak, hogy más tudnak focizni. Sport emberek.
Most milyen élményed volt a Szent Atyáról, az új pápáról?
Én csodálom ezt a új pápát, már a tévéből is csodáltam, de nem gondoltam, hogy találkozok vele és megölel. Ja. Nem gondoltam, csoda történt.
Igen.
Én megmondom őszintén, én beteg vagyok, súlyos beteg, de hogy megölelt, mintha megújultam volna.
És mit vesz a délutáni mérkőzéstől?
Hát én gondolkodtam abban, hogy eddig mindig mi győztünk, hogy egy döntetlen a két pápa, a Ferenc pápa, meg a Benedek pápa, hogy tiszteletére.
Pista bátyám, hálásan köszönöm ezt a beszélgetést, és további sok sikereket kívánok. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Valahol régen, mint a mesékben, kezdődött el történetem. Aztán múltak az évek, és kiderült végleg, mit kaptam tőlem, Istenem. Küzdelmek, könnyek ideje várt, azt mondtad mindig, számíthatsz rám. Tudom már, hogy a szeretet minden, te voltál, aki sosem adtak fel. Köszönök, köszönök mindent, eljött hát, most érted szól e dal. Hogy nehéz nap vár rád, de amiért éltem, és amit reméltem, ide lent valósággá vált. Mosolyod mindig megtalált, segítő kezek ölelnek át. Hogy a szeretet minden, te voltál, aki sosem adtad fel. Köszönök, köszönök minden, eljött hát, most érted szól e dal. Tudom már, hogy a szeretet sosem adtad fel. Köszönök, ó, köszönök minden, eljöttem, most érted szó e dal. Ó, szeretett minden, tudom már, hogy a szeretet minden, te voltál, aki sosem adtak fel. Köszönök, köszönök mindent, eljött rád, most érted szól e dal. Gyerünk! Sem adtak fel. Ó, köszönök minden, most érted szól e dal. Köszönök.
sole da.